a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a jelenlegi rendkívüli bizonytalan nemzetközi környezetben is meg fogja őrizni Magyarország békét és biztonságát, ahogyan tette ezt az eddigiekben is, a migrációs krízis, a koronavírus járvány és az ukrajnai háború során, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Mielőtt útnak indult volna Brüsszelbe, Szijjártó Péter arról számolt be, fontos és nehéz hét lesz ez a mostani, miután egyre súlyosbodó, egyre durvább háborúk zajlanak körülöttünk, és szinte már napi rendszerességgel hivatkoznak nukleáris képességekre, atombombákra, nagyon erős az eszkalációs kockázat. Megőrizzük Magyarország békét és biztonságát, ezt tesszük a héten is, Brüsszelben a külügyminiszteri tanácsülésen, Hágában a NATO csúcs találkozóján, és majd az Európai Tanácsülésén is, összegzett. Szijjártó Péter határozottan elítélte a damaszkuszi Szent Illés görög ortodox templomban vasárnap elkövetett véres terrortámadást, és 10 millió forintos gyors segélyt indított útjára a sérültek orvosi ellátására. Öngyilkos merénylő robbantott, legalább 20 ember meghalt, 52-en megsebesültek. Újabb ország, Jemen is belép a háborúba, erről az ország fegyveres erőinek szóvivője tett közzé közleményt. Itt az Index a Tehran Times cikke nyomán. Tartsátok távol hajóitokat a felségvizeinktől, fogalmazott Yahya Sari dandártábornok az Egyesült Államokhoz és Izraelhez fordulva. Az Irán által támogatott jemeni huszik is bejelentették, hogy hivatalosan is csatlakoznak az Izrael és Irán között eszkalálódó háborúhoz a síta teokratikus rezsim oldalán. Ez azután történt, hogy az amerikai légierő, mint ismert, vasárnap csapásokat mért iráni célpontokra. A milícia már korábban jelezte, hogy készen áll amerikai hajók és hadihajók elleni támadásokra a Vörös-tengeren. Az iráni parlament tegnap megszavazta a Hormuzi szoros lezárásának lehetőségét, de a végső döntést az ország legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsa hozza meg. A Hormuzi szoros a Perzsőből és az Ománi öböl között húzódik, és a világ egyik legszűkebb stratégiai jelentőségű tengeri átjárója. Ez az egyetlen tengeri kijárat a kőolajban gazdag Perzsa öbölből a nyílt óceán felé, így a térség országainak szinte minden energiahordozó exportja ezen keresztül jut el a világpiacra. A szoros feletti ellenőrzés geopolitikai fegyver is. Összehívta a Védelmi Tanács ülését a közel-keleti feszültség fokozódása miatt tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint új szakaszba lépett a konfliktus azzal, hogy az Egyesült Államok bombázta Iránt. A kormányfő a testületülése után úgy fogalmazott, három veszéllyel kell szembenézni. A migrációs nyomással és terrorfenyegetéssel szemben eredményesen tud védekezni az ország, de az energiahordozók árának további emelkedésére számít. Szerint ezért el kell vetni Brüsszelben az orosz energiára vonatkozó tilalmakat, felhívta a figyelmet arra, hogy az iráni-izraeli konfliktus hatással lesz Európára, és ezért tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülni. Azt is hangsúlyozta, a szükséges lépéseket megteszi a kormány, hogy továbbra is garantálhassák Magyarország békéjét és biztonságát. Hírügynökségi értesülés szerint minden NATO tagállam beleegyezett abba, hogy a GDP 5%-át védelmi kiadásokra fordítsa. A Reuters úgy tudja, a tervet korábban kifogásoló Spanyolország is jóvá hagyta a 2035-ig elérni kívánt célt. A 32 NATO tag a javaslatot a ma kezdődő hágai csúcs találkozón teheti majd hivatalossá. Újabb 56 gidránjárművet kap a Magyar Honvédség. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, rövidesen megérkeznek a harckocsik, amelyek itthon a magyar infokommunikációs és fegyverrendszerek beépítése után nyerik el végleges formájukat. A kormány 2020 decemberében jelentette be, hogy a Magyar Honvédség a haderőfejlesztési program részeként 300 darab gidránt kap. Ősztől a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért programhoz, jelentette be György László. A kormánybiztos elmondta, ebben jelenleg országszerte 22 egyetem 800 egyetemistája mentorál 3700 általános iskolást. A programban olyan gyerekeknek segítenek, akik bár szinte mindannyian elvégzik az általános iskolát, de középfokon több mint a felük korai iskola elhagyóvá válik és nem szereznek szakmát. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség továbbra is kormányon marad az új négypárti koalíció részeként, amelyben több minisztert is ad, közölt a párt elnöke Kelemen Hunor a Facebook oldalán. Táncos Barna személyében miniszterelnök helyettest is adnak, valamint Cseke Attila vezeti a fejlesztési, Demeter András pedig a kulturális minisztériumot az új kabinetben. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkült a szél. A csúcshőmérséklet 33-34 fok körül alakul. Nagyon erős az UVB-sugárzás, hívja fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányüzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió portréműsorában szeretettel köszöntöm Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét. Számtalanszor találkoztunk már a Szent István Rádió hullámhosszain, általában programajánló műsorunkban programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe. Ám úgy gondoltam, hogy most a mai adásban ismerjük meg Önt, mint azt az embert, aki szívvel és lélekkel, lelkesedéssel végzi a munkáját és a szakmáját, amelyet hivatásául választott. Beszélgetésünk apropóját pedig többek között az is adja, hogy a közelmúltban Pro Biblioteca díjban részesült. Először is ehhez a díjhoz szívből gratulálok Önnek.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm.
És akkor kezdjük talán a gyermekéveknél. Hogyan is indult az Ön élete? Milyen családba született bele?
Én Szirmavesenyőben nőttem fel, illetve azt megelőzően a Csereháton nevelkedtem, mert a szüleim cserehátiak, mégpedig abaújra kiszületésűek. Ezt sose szokták kérdezni, és annyira boldog vagyok, hogy most ezt feltette ezt a kérdést. mert ez nem szokott elhangzani. Szóval a bolylakon nagyon sok időt töltettem.
Szép gyermekének.
Igen, igen. És egy hatalmas nagy családba születtem bele egyébként, mert édesapámék, azt gondolom, hogy ez teljesen unikum, 12-en voltak testvérek. 12-en. Úgyhogy hatalmas nagy családba, és nagy-nagy szeretetbe. És amikor gagyvendégibe kezdtem az általános iskolát, ez a szomszédos falu, ez a Cserehátnak a központja, talán a kedves hallgatóknak Szanticska neve egészen biztosan ismerősként hangzik, szóval ez a két település Szanticska közelében van, és hát ugye a 70-es évek végén, 80-es évek elején a munkahely ezeken a területeken nem volt annyira nagyon nagy, a szüleim, ahol dolgoztak, apukám könyvelő volt ott a TSZ-ben, ugye ez még a régi korokat idézi, de mégiscsak így volt, szóval, hogy munkát találjunk, és akkor annyira áldom a sorsot, illetve apukámat, mert ő kardoskodott amellett, hogy Szirmabesenyőn vegyünk telket, és a szüleim úgy döntöttek, hogy Szirmabesenyőre költözünk, más települések is szóba kerültek, és ott építkeztünk, és valójában már a 6. osztályt ott a Szirmabesenyői általános iskolában folytattam, ami ugye nagy változás volt egy kis faluból eljönni, és az öcsémmel együtt az igazgató nagyon is örült nekünk, mert látták, hogy kitűnő bizonyítványal érkezünk, de más volt azért egy ilyen nagy-nagy iskolába és más közegbe bekapcsolódni, de azt gondolom, hogy ez a beilleszkedés jól ment, és azért is mondom ilyen részletesen ezt a szirmabesenyői éveket, mert hogy így szoktam fogalmazni, hogy most már az nekünk második szülőfalunk Szirmabesenyő, mert hogy ott kezdtem könyvtárba járni Kati nénihez, aki még hál' Istennek most is él, tehát a könyvtárhoz, az olvasáshoz való viszony egy települési, mégpedig egy szirmabesenyői, ugye akkor úgy mondták, nagyközségi könyvtárban kezdődött, és óriási és nagyon nagy népszerűsítő tevékenységet végeznek azok a települési, kis településen dolgozó könyvtárak, és már a könyvtárosi életemben, a második Rákóczi Ferenc könyvtárban eltöltött évem is alatt tapasztaltam, hogy adott kis településen annak a szellemi kultúrának és a gyerekekkel való foglalkozásnak rendkívül fontos motorjai azok a elhivatott kollégák, akik ott dolgoznak, mert hogy egy kis településen jobban ismerik a közösséget, és kialakulhat egy tényleg egy ilyen életre szóló indítatás is és kapocs, ami talán azt gondolom nálam Kati nénihez fűződik.
De jó, hogy ezt megemlítette, valóban így is köszönjük meg a kistelepülések könyvtárosainak munkáját és szolgálatát is, hiszen róluk lényegesen kevesebb szó esik manapság, de ugyanakkor ki kell, hogy emeljük, hogy nagyon fontos munkát és szolgálatot végeznek ők is. Itt van erre a kitűnő példa az ön konkrét életében, hogy honnan is indult az érdeklődés a könyvtár iránt. Aztán ez az érdeklődés olyan szépen kiteljesedett, hogy jelenleg pedig már a gyermekkönyvtár vezetője. Na de ne szaladjunk ennyire előre, hogyan és miként alakult aztán a pályaválasztás az ön életében, milyen iskolákat választott és végzett?
Az általános iskolai tanulmányaim után, ez is családi hagyomány, tehát itt a családnak a szerepe ugye mindnyájunk életében nagyon fontos, és anyukám, keresztanyám is az Zrínyilon a gimnáziumban, akkor még ugye leány gimnázium volt, ott tanultak tovább Babaújlakról, ők kollégisták voltak ugye abban az időben, és hát valahogy nekem is kézenfekvő volt, hogy a Zrínyilon a gimnáziumot választom, és akkor még a unokahúgom, aki 3 évvel fiatalabb, mint én, ő is Zrínyi is lett. Úgyhogy tényleg a női ágon mindenki a Zrínyibe járt. És a Zrínyiben itt is egy szirmabesenyői kapocs, ugye biztos a hallgatók között vannak olyanok, akik emlékeznek még az, hogy a emberiség nagy része, a tanulók nagy része még sárga busszal járt és közlekedett, nem ez az autósság van, mint manapság, ugye a unokahúgom, unokaöcsémet is mindig viszik ávol véve, ők ezt ugye nem is értik már, hogy mi azt már szoktunk buszozni. Szóval, hogy a buszon utazva felsős Zrínyi is, szirmabesenyői diák ajánlotta nekem, hogy a Zrínyi Ilona gimnáziumban, amikor könyvtári fakultációt kell választani, van olyan, hogy könyvtár használati ismeretek fakultáció. És akkor ez nekem bogarat tett a fülembe, és amikor oda került a sor, én az osztályból egyedül, az évfolyamról más gyerekek is választották, de az osztályból egyedül én választottam ezt a könyvtár használati fakultációt, könyvtári ismeretek fakultáció, és bizony már itt is a kapocs, a szerencse, vagy nem is tudom a sors, mert hogy a könyvtár fakultáció az jelenleg is, ahol most ülünk, A második Rákóczi Ferenc könyvtárban, ha nem is itt a gyermekkönyvtárban, hanem az előadó terem, illetve volt egy ilyen kis oktatóterem elődje, egy ilyen klubszoba, ott voltak az órák. Tehát én az Zrínyi Irodán gimnáziumból ide jártam fakultációra a könyvtárba, és bizony akkor a szakma nagyjai tartották nekünk ezt a fakultációt, az akkori igazgató helyettes Ursin Sándor például, vagy Pócsi Gusztáv, Szentesi Jánosné. Amikor a könyvtárnak volt egy jumilómi előadása, és az Országos Széchenyi Könyvtárból jött egy könyvtáros szakember, ő például megemlítette Pócsi Gusztávot is, és ez annyira jó volt nekem, hogy onnan az országból is tudták, hogy itt a Miskolci könyvtárban kik azok a személyiségek, szóval ott végeztem a könyvtár használati ezt a fakultációt, és amikor dolgozni kezdtem, vagy elvégeztem a gimnáziumot, akkor nem tanultam tovább, hanem rögtön munkába álltam. És éppen amikor Csoma Simon Mária általános igazgató helyettes mondta ezt a méltatást, amikor ezt a díjat kaptam, ő is megfogalmazta azt, hogy én még nem voltam 18 éves, amikor elkezdtem itt dolgozni a második Rákóczi Ferenc könyvtárban, és bizony ebben az évben ez már 39 éve lesz, hogy itt vagyok, 39 éve.
Csodálatos még kimondani, és szívből gratulálok önnek ehhez.
Nagyon köszönöm. Szóval nem voltam 18 éves, mert én augusztus 5-én születtem, és július 1-én az akkori osztályvezető Csőri Lászlóné, sajnos a közelmúltban elhunyt, a kölcsönző pultnál volt egy megüresedett állás, és akkor kerültem én ide a második Rákóczi Ferenc könyvtárnak a kölcsönző pultjához 1986. július 1-én.
És itt álljunk meg egy szóra, mert hogy szeretnék megosztani önnel és a kedves hallgatókkal egy személyes élményt és emléket. Mondjuk el azok számára, akik kevésbé ismerősek a második Rákóczi Ferenc könyvtár felépítésében, vagy szerkezeti felépítésében, hogy ahogy belépünk a könyvtár épületébe, most ugye ott van egy fogadótér. Régen nem így volt, hanem feljöttünk az első emeletre a lépcsőn, és a lépcső után várt bennünket az a bizonyos fogadótér, vagy kölcsönzési pult, és ezzel kapcsolatban nekem meghatározó élményem, gyakran jártam ide a második Rákóczi Ferenc könyvtárban Miskolci egyetemista életemben, és olyan sokat visszaemlékszek arra, hogy ön ott ül a pult mögött, és fogad bennünket kedvesen, mindenkihez volt egy kedves szava, mosolygósan, mint ahogy most is itt mosolyogva ül velem szembe. Szóval emlékszem önre azokból az időkből, amikor ott a pult mögött ült és kezdte a pályáját. Nekem ez az emlék mind a mai napig él önnel kapcsolatosan.
Ó, hát nagyon köszönöm, ez nagyon-nagyon megható. Hát az a helyzet, hogy ilyen történetekkel máskor is, mások részéről is szoktam tapasztalni, éppen egy közelmúlt, ez a múlt héten történt. Szerintem lehet, hogy péntek délelőtt Diósgyőrbe kellett mennem, minden eset a postára, tehát ilyen könyvtáros is jel postára, és ott megyek Diósgyőrbe, és jött egy férfi szembe velem, akit én megismertem, csak ilyenkor picit zavarban vagyok, mert 30 éve körülbelül nem volt könyvtárban, és akkor hogy most jelezzem azt, hogy én ismerem, de ő jelezte, és ugyanazt mondta, mint ön, hogy tehát ez volt a hívusz, hogy második Rákóczi Ferenc könyvtár, emlékszem, hogy amikor oda jártam sokat, úgyhogy ezek nagyon szép és megható pillanatok és emlékek, és ezt kaptam én egyébként ott a kölcsönző pulttól, ugyan amit ön mond, hogy annyi emberrel megismerkedtem, tényleg volt olyan például, hogy Csehországba kirándultunk, és akkor váltunk egy vonatátszállásra, az még ilyen vonatos csehországi felfedezés volt jó sok évvel ezelőtt, és akkor egyszer csak egy fiatalember jött felém, és így rámutatott, hogy én ismerlek téged, te a könyvtárban dolgozol, tehát akkor csak úgy néztünk, hogy ez a könyvtári élet, ez kisugárzott egész csehországi, úgyhogy ezek nekem nagyon-nagyon sokat adtak, tehát nagyon sok gyerekkel, felnőttel találkoztam akkor, és ezek tényleg meghatározó, szép, gyönyörű pillanatok voltak, tényleg az akkori egyetemisták, hogy jártak ide, de nem csak azok, hanem felnőttek, idősebbek, minden korosztályal ugye ott találkozhattam, tehát ez egy jó alkalom volt arra, hogy emberekkel kapcsolatba kerüljek. Ha csak így ilyen formában ismert, ugye akkor ez még egy ilyen kölcsönzőpultos feladat volt, és az a klasszikus volt, hogy tessék, milyen névre adhatom a könyvet, október 25 lesz a határidő, tehát körülbelül csak ennyi volt a kommunikáció, de ezek is olyan kedvesek voltak, vagy egyszer jöttünk a 15-ös, azt hiszem az Ómassai busszal egy kirándulásból, és akkor egyik barátom jött elé, nagy tömeg volt a buszon, és mondja, hogy rólad beszélnek, hogy mondja a fiatalember, hogy olyan kedves volt a múltkor a könyvtárba. Úgyhogy ezek ugye elkísérnek, és tényleg kedves emlékek, úgyhogy nagyon köszönöm ezt a kedves szavakat.
Emblematikus és meghatározó egyéniségei személyisége volt ön évekkel ezelőtt is a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak. Ezt mutatják és ezt támasztják alá az elmúlt percekben megemlített, általunk megemlített példák is. Akkor még egy ilyen buzgó könyvtári élet volt a könyvtár falain belül. Most is az van, gondolom csak picit átalakult és másképp. Ha még nosztalgiázunk és visszaemlékszünk a régi szép emlékekre, a kölcsönzői pultnál kezdte szakmai életét, és aztán nyugodtan kijelenthetjük, hogy végigjárta a ranglétra minden egyes lépcsőfokát.
Igen, ez teljesen így igaz, és így gondolkoztam is, de a ranglétra szó nem jutott eszembe, hogy köszönöm, kitalálta a gondolatomat, így van. Mert ugye kezdtem ezzel a gimnáziumi fakultációval, és itt a könyvtárnak, ennek a nagymúltú intézménynek úgynevezett ilyen segédkönyvtáros képzése van már szerintem az 50-es évek, vagy nagyon régóta. És itt rögtön akkor engem úgy tetszik beiskoláztak, akkor azt hiszem úgy hívták, hogy könyvtári asszisztens képzése, az egy ilyen felsőfokú tanfolyam volt, de utána rövidesen én elkezdtem a nyíregyházi tanárképző fiskolának a levelező tagozatos könyvtárszakára jártam, 4 éven keresztül ugye munka mellett, és hálás is vagyok a könyvtár akkori vezetésének is, hiszen támogatták ezt a képzést, ezt a felsőfokú főiskolai képzést, és akkor utána, amikor ezt elvégeztem, azt gondoltam, hogy legyen még egy képzés, tehát itt a ranglétre a következő foka, az már a Eötvös Loránd Tudományegyetemnek az informatikus könyvtárszakára, tehát erre az egyetemi kiegészítőre jártunk, úgyhogy az volt így a végállomása, de ugye a mindennapi könyvtári élet vagy a munkám során azért sok szakmai napon is részt vettem, meg különböző ilyen kis továbbképzéseken, mert azt gondolom, hogy a szakmai kitekintés az nagyon-nagyon fontos, hogy megtapasztaljuk, hogy más könyvtárakban hogy működik, főleg amikor már a gyermekkönyvtárba kerültem, mert ez egy hatalmas nagy váltás volt számomra a kölcsönző pultas dolog után bekerülni a gyermekkönyvtárba, ami nagyon sok rétű tevékenysége, amit én ugye csak fél szemmel láttam ott a kölcsönző pultnál, én körülbelül csak a visszahozott könyveket láttam, de ugye a csoportok fogadása, stb. Tehát az teljesen engem úgy kiteljesített, akkor is azt gondolom, hogy nyitott voltam, vagy igyekeztem felvenni a kapcsolatot az olvasókkal, az ide látogatókkal, meg nagyon fontos, itt most a segédkönyvtáros tanfolyam most is zajlik itt a könyvtárban, és ott mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy nagyon fontos szerintem, hogy a könyvtáros nyitott legyen, megszólítható legyen, és bizalommal forduljanak hozzá, mert végül is ugye mi szolgáltatjuk persze a dokumentumot, a könyvet, de csoportokat fogadunk, az iskolásoknak népszerűsítjük a könyvtár szolgáltatásait, tehát hogy ez a nyitottság fontos, és akkor bekerültem ide a mély vízbe, mert emlékszem, hogy bekerültem mondjuk hétfői napon, és akkor egyszer csak szeptember eleje volt, és jött egy telefon, hogy jön egy csoport, és akkor arra úgy nekem hirtelen úgy fel kellett készülnöm, hogy mégis hogy fogadunk egy csoportot, szóval úgy kialakítottuk. Én azt gondolom, az akkori munkatársaim is nagyon jó partnerek, jól együtt tudtunk dolgozni, a mostaniak meg pláne, hogy kialakítottuk a gyermekkönyvtárnak azt gondolom a arculatát. Természetesen nyilván volt annak egy meglévő arculata, de mégiscsak nagyon sok minden úgy közösen találtuk ki, kezdve azzal, hogy az állomány is kicsit olyan elavult volt, selejteztünk, akkor az önkiszolgáló kölcsönzés bevezetésre került, az is egy nagyon korszerű volt a gyermekkönyvtár életében, napközistábort hirdettünk, megyei szintű vetélkedőt, rajzpályázatot, akkor ugye ez a könyvtári majál, és ez is már ugye 9. alkalommal
lesz. Könyvtársak!
Bizony, az meg már 15 éves, vagy 16 éves, mindig elfelejtem a számokat. Szóval, hogy kialakítottunk, én azt gondolom, hogy egy olyan kis műhely, amire felfigyelt egyébként az országos szakma is, mert az egyik évben az úgynevezett Vándor Bagoly díjat is elnyerte a gyermekkönyvtár, amely a legjobb gyermekkönyvtárakat úgy górcső alá veszik, és akkor az abban az évben a legjobban teljesítő gyermekkönyvtárat értékeli a Magyar Könyvtárosok Egyesületének gyermekkönyvtáros szekciója. Tehát elkezdődött egy ilyen nyitás.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette ezt a sok-sok mindent, mert valóban nem is gondolnánk, hogy mennyire összetett egy könyvtáros feladata. De ha könyvtárosról beszélünk, akkor milyen jellemzőket tudnánk felsorolni? Milyen egy jó könyvtáros?
Hát én már ebben a gyermekkönyvtári világban vagyok benne.
Akkor erre vagyok kíváncsi, hiszen most ez az ön szakterülete.
Szerintem az nagyon fontos, amit az előbb is említettem, hogy nyitott legyen, nyitott, a gyerekeket partnerné kezelje, felnőttel gyerekkel egyaránt jó kapcsolatot tudjon ápolni. Kicsit olyan pszichológiai, pedagógiai érzéknek is én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen. Meg kicsit talán, tehát nyilván a színészekkel nem akarom magunkat összehasonlítani, de hogy amikor egy foglalkozást tartunk, tehát ott tényleg a pedagógiának is fontos szerepe van, meg tudja szólítani a gyerekeket, a gyerekek véleményére, reakciójára figyeljen, meg hát a felnőtt olvasókra is, teljesen a szülőkre, nagyszülőkre is, de ugyanakkor helyzeteket tudjon kezelni, hogy melyik szülőnek van szüksége segítségre, tájékoztatásra. Elébe kell menni az igényeknek, megszólítható legyen, de túl soknak se kell, hogy legyen. Tehát az a szülő, nagyszülő, gyerek nem igényel különösebb segítséget, azt is úgy helyén tudjuk kezelni. De én azt gondolom, hogy ennyi évek alapján, meg emberismeret is ugye fontos, ez úgy kialakul. Ezek ugye így az ilyen pszichés és viselkedésbeli dolgok. Hát nyilván nagyon fontos, hogy ismerje azt az állományt, ugye könyvtári állomány, dokumentum állományt, amivel rendelkezik. Ismerje a korosztályoknak való olvasmányokat, hogy mik fontos, hogy napra kész legyen abban, hogy mi most a sláger, melyik korosztálynak mi való. Bár az a helyzet, hogy manapság már annyira felkészült, tudatos szülői réteggel találkozunk itt nap mint nap, főleg délután jönnek a családosok, napközben meg inkább az iskolai csoportosok, illetve a kisgyerekesek, hogy konkrét kérdésekkel és olvasmány ajánlókkal jönnek, tehát ilyen szempontból kicsit könnyebb a helyzetünk, mint régebben volt meg, amikor még ugye a papír alapú cédula katalógusban keresgéltünk, és azt kellett építeni. Szóval, hogy fontos az, hogy mi a kínálat, hogy mit tud adni. Igazgató úr említette a sajtótájékoztatón, hogy diafilmek is vannak, papírszínházak vannak, meg hogy tényleg az is fontos, mert például a csoportok, amikor így osztályok egyszerre kölcsönöznek, mert olyan visszatérő csoportjaink is vannak, hogy jó kapcsolata tápolunk a pedagógusokkal, iskolai könyvtárosokkal, és akkor eljönnek csoportosan könyvet válogatni is, meg foglalkozáson is részt venni, különböző tematikus ilyen-olyan foglalkozáson, hogy szoktuk tapasztalni, és azt is úgy figyelni kell, hogy előfordul, hogy a gyerek nem az életkorának megfelelő könyvet választ, és igyekszünk felhívni a figyelmet. Persze a gyermekekkel való bánásmód, vagy a gyermekeknek nyújtott szolgáltatás, ilyen olvasmányok és könyvek szolgáltatása, vagy kérés, tájékoztatás azért, hogy mondjam, néha nem könnyű feladat, mert bizony előfordul, nagyon aranyosak a gyerekek. Egyébként, hogy ugye láttak egy sárga színű, ilyen nagyságú könyvet is az volt benne, és hogyha legközelebb jönnek, nekünk azt kell elővarázsolni, annak ellenére, hogy esetleg már a címére, szerzőre nem emlékszik a gyerek, tehát, hogy vannak néha ilyen kihívásaink.
Mert a gyerek nagyon tud ragaszkodni egy elképzeléshez, egy elhatározáshoz, és nagyon nehéz őt más irányba, esetleg jobb irányba terelni.
Igen, igen, ez teljesen így van, hogy hiába próbálkozunk, hogy ebbe is van olyan, neki azt kell, aztán tűvé teszünk mindent, hogy közben ugye halad a történelem kereke, azaz a olvasók kereke, azaz kikölcsönözték, és nincs bent az a könyv, de nagyon örömteli tevékenység ez. Éppen most eszembe jutott, hogy így nosztalgiázunk, hogy nem olyan régen volt. Egyik kisfiú szerintem olyan 5-6 éves a szüleivel volt itt, de amikor én kapcsolatba kerültem vele, a szülők valahol máshol voltak a könyvtár más területén, és azt hiszem valami dömperről, vagy valamilyen fiús dologról keresett könyvet, és odaadtam neki, és azt mondja nekem, hogy amúgy nagyon cukik vagytok, és így több eszámba fogalmazott, hogy cukik vagytok nagyon, és szeretünk hozzátok járni, így mondta, hogy hozzátok járni, tehát ez annyira kedves volt, és nem volt mellette szülői szó, hanem ez egy ilyen spontán dolog volt. Természetesen helyén kezeljük, és tudjuk, hogy lehet, hogy nem mindig vagyunk cukik, de hogy ha egy gyerekben ez megfogalmazódik, és számomra nagyon fontos volt, hogy így több számban fogalmazott, mert hogy ezért vagyunk itt, ezért dolgozunk, ezért élvezzük mi is ezt a munkát, mert tényleg élvezzük, hogy szeressenek járni ide.
Köszönöm szépen önnek ezt a konkrét példát, jó ilyen példákat is hallani. És végül egy kérdés erejéig beszéljünk erről a bizonyos Pro-Biblioteka díjról, amelyet a közelmúltban kapott ön. Szívből gratulálok még egyszer a díj elnyeréséhez, és legyen olyan kedves, mondjuk el a hallgatóknak, mit jelent ez a díj, és mit jelentett személyesen az ön számára ez a díj.
A Pro-Biblioteka díj, tehát a Borson vármegyei könyvtárosoknak minden évben az intézmény rendez egy ilyen kötetlen találkozót. Hát a délelőtt egyébként szakmai előadások is vannak mindig, szóval egy jó alkalom arra, hogy említettük a települési könyvtárakat is, tehát én azokat mindig élvezem, mert kollégákkal is, nem tudom én, Cserépfalun, vagy Ózdon, vagy akárhol is, teljesítő kollégákkal is találkozhatunk, és ez már hagyomány, hogy minden évben ott, ezen a nagyszabású rendezvényen adják át annak a könyvtárosnak a díjat, akit a bizottság, a könyvtár vezetése és érdekvédelmi képviselete abban az évben kimagasló díjjal gondolja, hogy értékelje a munkáját, a több évtizedes munkáját, és az egyik évben mindig a vármegyéből választanak egy több évtizede a könyvtárban kiválóan teljesítő kollégát, és a másik évben pedig a második Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében, illetve ugye a Fiók könyvtárban teljesítő kollégák közül választanak ki egyet. Hát rám esett a választás. Hát nagy-nagy boldogság volt, tényleg úton útfélen gratuláltak, ahogy a osztályvezetőm fogalmazott, a második Rákóczi Ferenc könyvtárnak a Facebook oldalát felrobbantott a hír, olyan sokan gratuláltak és hozzáírtak, és számomra a könyvtár általános igazgató helyettesének a méltatása, mert ugye van egy méltatás a díj átadása előtt, ami annyira kedveset és közeli dolgot mondott, aki tehát arról tett tanul bizonyságot ez a méltatás, hogy kedves szavak voltak, igazán ismer engem. Tehát nem egy papírból felolvasott, hanem tényleg egy ilyen rendkívül személyes méltatás volt. Én azt gondolom, hogy ennek a méltatásnak én még jobban örültem, mint magának a díjnak. Természetesen igazgató úr gratulációjának is rendkívül örültem. Meg nagyon örültem a kisunok, a húgom, aki kis kamasz, egyébként a jezsuita gimnáziumnak kiváló tanulója, sportolója, már nem is tudom, minden tantárgyból dicséretes. És ő is lájkolta a hírt, sose semmit nem szokott lájkolni, úgyhogy ebből gondoltam, hogy ez a díj, ez elért mindenkit, akit kellett.
És végül elgondolkodott-e már azon, és megfogalmazta-e már önmagának azt, hogy mi a szépsége az ön szakmájának és hivatásának? Mert az nem kérdés, hogy szívvel, lélekkel végzi ezt a munkát, szereti is, minden egyes szavából és mondatából ez a szeretet sugárzik és tűnik ki. De szavakkal megfogalmazta már önmagának, hogy mi a szépsége a szakmájának?
Hát pont ez a szeretet, amikor, és megkaptam ezt a díjat, kellett mennem tévébe és ilyen interjúra, és akkor meg is kérdezte ott a riporter, hogy mit adott önnek ez a 39 év? Hát tényleg csak nagybetűsen ezt tudom mondani, amit ön is mondott, hogy szeretetet.
Köszönöm szépen a beszélgetést Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének. Még egyszer szívből gratulálok önnek a közelmúltban elnyert Pro-Biblioteka díjhoz, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Szentszéki jubileum. A kereszt szépsége üdvözít bennünket. Maria Gloria Riva nővér emlékerése Leó pápa jelenlétében a Szentszék egyház tagjai és világi alkalmazottai előtt. Szentszéki jubileum. A kereszt szépsége üdvözít bennünket. Pünkös másnapján, június 9-én hétfőn Szűz Mária az Egyház Anyja emléknapján tartottak a Vatikánban a szentszéki alkalmazottak jubileumi búcsúját. 10 órakor 14. Leó pápa a szentszék több ezer alkalmazottja, bíborosok, püspökök, papok, férfi és női szerzetesek, valamint világi hívek közösen vettek részt a 6. Pál aulában, azon az emlékedésen, amelyet Maria Gloria Riva nővér, a legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei, monasztikus közösség elöljárója tartott. Emlékedésében a jubileumi év témájához, a reményhez fűzte gondolatait, rámutatva, hogy a remény egy lendület az élet végső, nagy távlata felé, az örök életben rejlik. A meditáció végén 14. Leó pápa számára átadták a jubileumi keresztet, amelyet körbenetben vitt a 6. Pál teremből a Szent Péter bazilika bejáratáig a harangok íve mentén. A Szentatya és az őt követő bíborosok, püspökök és papok, majd a világi személyzet a Szent Péter bazilika előtti térről haladtak át a Szent Kapun. A 60 éves Riva nővér meghatott szavakkal kezdte beszédét, emlékeztetve rá, hogy Ferenc pápa és Rino Fisichella érsek, a jubileumi szervezésért felelős evangelizációs dikasztérium proprefektusa, őt választották ki erre a nagy eseményre, amely az egész római kúriát és Vatikán várost érinti. Nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy 14. Leó pápa jelenlétében mondhatja el emlékedését, kiemelve közös kapcsolódási pontjaikat, Szent Ágoston reguláját, valamint azt a tényt, hogy szerzetes rendjüket 12. Leó pápa hagyta véglegesen jóvá 200 évvel ezelőtt, 1825-ben. A remény fonala. Rita nővé 10 éve él San Marino köztársaságban. Erre utalva beszéde elején megállapította, hogy a kis államok értéke egy globalizált világban ma felbecsülhetetlen érték, amelyet nem szabad eltékozolni, hanem minden lehetséges energiával meg kell védeni. Ezek a kis államok sajátos és ősi hagyományaikkal életben tartják a reményt egy olyan világban, amely azt kockáztatja, hogy elveszíti történelmi gyökereit. Ezek a kis államok azok, amelyek szilárdan megőrzik a remény fonalát. A szerzetesnő felhívta hallgatósága figyelmét a remény szót jelölő bibliai kifejezésre, tikva, amelynek gyökere a káv, vagyis a kötél, szál. A káv nem egy laza, hanem két pólus között kifeszített kötérre utal. A bibliai héberben ugyanis annak az embernek van reménye, aki a múltjában gyökerezik, és képes a jövő felé fordulni, miközben a jelent feszültségben éri meg. Ne feszítsük el gyökereinket, ne kételkedjünk a jövőben. Hogyan tartatjuk ma életben ezt a feszültséget a múlt és a jövő között egyházunkban, ebben a kis államban, amelynek az egyház meghatározó része, tette fel a kérdést Riva nővér utalással Vatikán városa, majd megállapította, hogy a múlt és a jövő közötti egyensúly alkotja a remény nagy gyökerét. Ma azt kockáztatjuk, hogy egy már nem létező múlt nosztalgiájában élünk, amely gyakran a jelenhez nem kapcsolódó hagyományőrzébe torkollik, vagy egy hamis jövőkép felé igyekszünk, és képtelenek vagyunk valós megoldásokat kínálni a jelen kihívásaira. A múlt fájdalmaival és dicsőségeivel együtt nagy ugródeszkát jelentett ahhoz, hogy helyes feszültséggel éljük meg a jelent, szögezte le Riva nővér. Ezzel a kapcsolatban felidézte De Chirico a Tékozó fiú visszatérése művét. Giorgio De Chirico Görögországban született olasz nemesek fia, 18 évesen érkezett Olaszországba, és csatlakozott a futurista mozgalomhoz, amely az első világháború idején a háborúpártiak, az intervencionisták mellett állt. Amikor azonban a festő 1917-ben kórházba került Ferrarában, megértette, hogy egyetlen háború sem képes jövőt és reményt kínálni. Ezért 1922-ben önmagát a Tékozó fiúként festette meg, mint self-made férfit, szélesvállú, fejlett combizomzatú és keskeny bokájú fiú manőként, aki maga után hagy egy mediterrán tájat, és vele együtt a görög-latin keresztény kultúra előírásait, hogy a vörös Ferrarába induljon, amely vörös a műemlékekben és az avantgárd mozgalmakban. Azonban hasonlóan az evangéliumi példabeszédhez különös dolog történik. A báb fiú átéli egy apa zavarodottságát, aki, mint egy görög szobor, elhagyja a szobor talapzatát, hogy fia felé induljon. A festmény mondani valója Riva nővér értelmezésében az, hogy a múlt eljön hozzánk kérdéseivel nem azért, hogy összeroppanjunk alatta, hanem hogy új lendületet adjon nekünk a jelenben, reménnyel tekintve a jövőbe. Remélni és az örökké valóságnak élni. Mi sokkal inkább, mint a fiatal De Chirico, egy olyan világban élünk, ahol a fejlődés lehet egy nagy erőforrás, ugyanakkor lehet nagy veszély is. Világunkban a társadalmi kommunikációs eszközökből származó lehetőségek új társadalmi kulturális életformákat alakítanak ki, azonban vigyáznunk kell. Az eszközöket valóban eszközként kell tekinteni, vagyis a felhasználó ne mondjon le a gyökereiről, ne vesse bele magát egy nem tudni merre irányuló rohanásba, hanem tudjon jól tájékozódni, mert ahogy a nagy hippói püspök írta, nem lehet jól futni, ha nem tudod, hova kell futni, idézte a nővér Szent Ágoston szavait. Éljünk az örökké valóság távlatában. Mi tudjuk, merre kell futnunk. János és Péter futása Krisztus üres sírja felé az egyetlen út, amelyet az egyház és a világ bátran végig futhat. Ez annak a futása, aki tudja, hogy a remény az igazi életben, az örök életben rejlik. Az örökké valóság mindnyájunk előtt áll, hívők és nem hívők, az egész emberiség előtt. Ha rövid és középtávú szempontokért dolgozunk, akkor hiába dolgozunk. Az élet nagy tágatára tekintve kell munkálkodnunk, amely nem hal meg. Éljünk úgy, hogy minden pillanatban megkérdezzük magunktól, hogy amit teszünk, szorosan összekapcsol-e bennünket azzal az igazsággal, amely szeretet és örökké valóság. Ez jelenti azt, hogy remélünk. Remélni annyit jelent, mint megerősíteni az igazságot, amely tiszteletben tartja az életet a fogantatástól kezdve a természetes halálig, amely tiszteletben tartja minden ember méltóságát, függetlenül a személy nemétől, hitétől vagy nemzetiségétől, amely tiszteletben tartja minden nép sajátos szokásait és kultúráit, ami nagy egyetemes gazdagságot jelent. Riva nővér emlékelésében a jubileum mély jelentésére utalt, ami nem más, mint hogy segítsen nekünk gondolkodni a végső dolgokról. Mindannyiunkat megérint a létezés rövidsége, és mindannyiunknak kötelessége, hogy kérdéseket tegyünk fel életünk értelméről. Az ilyen kérdések zavart kelthetnek a lélekben, az elégtelenség vagy a kudarc érzését ébreszthetik fel, de éppen ezekben a helyzetekben nyilvánul meg az a semmiből előbukkanó kislány, aki Charles Péggy francia költő szerint a remény. A második erény. Valóban, ha az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk fenntartása szükség van a hitre és a jóságra, akkor szükségünk van a reményre, hogy megértsük a történelem előre menetelét. Péggy nagysága abban rejlik, hogy visszavezetett bennünket a remény és alázat mély összefüggéséhez. Az alázatosok az igazán erősek, akik képesek az életre tekinteni. Victor Hugo szavai szerint nem a megszokott pillantással, hanem a csodálkozás tekintetével. Az alázat továbbá legyőzi az ember nagy ellenségének, a gonosznak a hatalmát, aki pontosan ott támad, ahol az életszentség a legnagyobb, és ahol Krisztus hatalma a legbőségesebben nyilvánul meg azokban, akik őrá bízzák magukat. Ezért fel kell vértezni magunkat alázattal, hogy csodálkozó szemmel észrevegyük a remény apró, de biztos lépéseit. Az eukarisztia reményünk szentsége. Az örök imádó nővérek előjárója ezután felidézte a szerzetes rend alapító anyja, a megtestesülésre nevezett Boldog Mária Magdolna tanítását, aki azt írta, hogy egy szent ember utolsó szavai a legfontosabbak, amelyekre érdemes emlékeznünk. Ezek azok a szavak, amelyek megalapozzák a reményt a többiek számára. Ilyenek Krisztus utolsó szavai, amelyek az utolsó vacsorán hangzottak el. Jézus összekapcsolta az atyába vetett hitet és az örök élet reményét a közöttünk lévő szeretettel. A remény tehát szorosan összefonódik Jézus nagyszabású vágyával, hogy legyenek mindnyájan egy. Az eukarisztia a remény viatikuma, szent útravalója az örök életre, és csodálatosan összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. Az eukarisztiában kifejeződik és megvalósul minden ember egysége. Azonban nem elég, hogy ezt tudjuk. Hinnünk is kell benne, és mint a béke és az egység férfiainak és nőinek, meg is kell erősítenünk egész lényünkkel. Ez nem mindig könnyű, hiszen a különbözőségeinkből adódó konfliktusokon túl gyakran a személyes és belső problémákat is meg kell oldani. Hogyan győzhetjük le tehát magunkban a megszokott tekintetet, és érhetjük el a csodálkozás alázatos tekintetét, tette fel a kérdést Viva nővér, majd felidézte szerzetes rendje születésének történetét. Imádó tekintetünket szegezzük az oltári szentségre. Egy nagy szenvedéssel teli időszakban, Napóleon uralkodása idején, 7. Pius pápa elrablása során 1809-ben Jézus, a Firenzében számüzetésben lévő alapítóanya Mária Magdolna számára Róma városát jelölte ki, mint helyszínt, hogy itt kezdje el művét. Jézus azt akarta, hogy Rómából a kereszténység központjából érkezzen el az a nagy felhívás, hogy imádó tekintetünket az oltári szentségre szegezzük, és belőle merítsünk erőt, imát és világosságot, hogy vezessük az emberiséget és az egyházat is a világ üldöztetései és az isteni vigasztalások között, utalt Riva nővér Szent Ágoston szavaira. Feltekinteni a legszentebb oltári szentségre, mint annak idején a részkígyóra, meggyógyíthat minket a gonosztól, megtisztíthatja a tekintetünket, és képessé tehet minket a prófétálásra. Nem kell félnünk, mert Isten a legnagyobb szövetségesünk. Ő örökös szeretettel szeret minket, és mindig irgalmas lesz hozzánk. Hagyjuk, hogy ő alakítson minket, és valósítsuk meg azokat a világosságokat, amelyeket a Szent Élek, pontosan az eukarisztia és Szűz Mária, a biztos reményele által kínál fel számunkra. A kereszt jelében győzhetünk. Riva nővér egy Dosztojevszki idézettel folytatta elmélkedését, amellyel gyakran visszaélnek. A szépség meg fogja menteni a világot. Ez nem egy megfelelő idézet, mert Miskine herceg valójában egy drámai kérdés fogalmaz meg a Félkegyelmű című híres orosz regényben. Milyen szépség fogja megmenteni a világot? E herceg ugyanis Hans Holbein festményével, Halott Krisztussal néz szembe, egy szörnyű alkotással, amelyen az életnagyságban megfestett Jézus arca beesett szemekkel és a sejthalál nekrózis jeleit mutató végtagokkal rendelkezik. Tehát a kérdés komoly. Milyen szépség fog megmenteni minket? A kereszt szépsége, a veresség szépsége fogja megmenteni a világot? Ezekre a kérdésekre Riva nővére a következő választotta. Igen, a kereszt még megmenthet minket, egy kereszt, amelyet befogadunk és felajánlunk. Nehéz éveket írunk át botrányok és viták között, de ebben a nagy jelben még győzhetünk. Ez a nagy, vesztes szépség üdvözít minket. A remény ott fakad, ahol a fájdalom és bűnbánat könnyei termékenyé teszik a lelket az alázatban és az élet újdonságaiban. A biztos remény jele. Van egy másik nagy szövetségesünk is, a szépség királynője, Szűz Mária, folytatta elmélkedését Riva nővér. Utolsóként Salvador Dali festményét elemezte, amely a Port Ligati Madonnát ábrázolja az atomrobbanás után. Jelképe annak a tragédiának, amit az etikától levált tudomány és technika okozhat nekünk. A képen Szűz Mária arcát a festő felesége Gala ábrázolja. A festményen mindenütt a pusztulás jelei láthatók, a régi boltív, amely alatt Mária áll, teljesen széttöredezett. Ilyenek a mi intézményeink is, régiek, de gyakran a romlás jeleit mutatják, állapította meg Riva nővér, majd folytatta a festmény részletes bemutatását. A képen látható egy hal, egy krisztológiai szimbólum, azonban már halva fekszik az emelvényen. A hegyek a víz fölött lebegnek. Ugyanakkor a művész az újjászületés jeleivel is telehinti alkotását. Ezek közé tartozik a tojás a boltív közepén, továbbá angyalok kinyújtott kezükkel és a Szűz Máriára hasonlító várandós nők. A művész a hét felé való közeledés pillanatában azt akarta kifejezni, hogy Mária megőriz minket a kudarcainkban és a kilátásainkban is, mint ahogy a térden ülő gyermeket is őrzi. Mária és az isteni gyermek irgalmas bensőségeit nyitott keretek képviselik, mint amilyenek a remény jubileumi kapui. Ha Mária belsejének középpontjában Jézus áll, akkor az isteni gyermek belsejének középpontjában az eukarisztikus kenyér van. Erre a kenyérre tekintve Krisztus két dolgot tart felfüggesztve a kezében. A világ mindenséget és a szót, vagyis az emberi bölcsességet és az isteni bölcsességet. Ezáltal Jézus arra oktat minket, hogy újból találjuk meg a remény útjait. Először is szegezzük tekintetünket az eukarisztikus kenyérre, merítsünk erőt a múltból, hogy eredeti módon értelmezzük a jelent, és kössünk fogadást a jövőre. Végül pedig Mária, a Salus Populi Romani, a római nép segítője, a mennyország kapuja, a remény és a vigasztalás kapuja gyors segítségében. Mária, a vigasztalás és a remény anyja imádkoz értünk, fejezte be elmélkedését a Szűzanya az intézet fohászával Riva nővér, a legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei, monasztikus közösség előjárója június 9-én a Szentcélki alkalmazottak jubileumán. A kereszt szépsége üdvözít bennünket címmel Mária Gloria Riva szerzetes nővére emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Határgyőző az ő szent tenyerében. Bibék vagyunk az ő szent tenyerében. Vihar szelére billegünk levél táncoltató lélegzetvételében. Borzolódunk, mikor orkánja ér. Meg-meg lehelget porzószál szelíden, szédülünk szívó örvényeinél. És megtetszik porzóban és bibében, és földereng a törvény és a tér. Kit soha-soha máskor te sem, én sem, kavarogvást a porzó bibe bolygón, közös látókánkon őles, a résen, kegyes ránk hibázó, arca süvít, s szája delelésén, ringó mosolygón látjuk tenyeréből, fú, csücsörít.
Határgyőző az ő szent tenyerében című versét Fehér István mondta el. Határgyőző építész, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, filozófus, Gyomán született 1914-ben. 16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, de abba hagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, ahol 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául és angolul. Építészként még a diploma előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott. 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntető századba tették, ahonnan 1944 végén korábbi rabtársa segítségével sikerült megszöknie. Pestre menekült, a svéd ház lerohanását egy szekrény felső polcán elbújva élte túl. A szovjetek bevonulása után orosz tudásával többször mentett meg nőket, asszonyokat az óvóhelyekre betörő katonáktól. A béke beköszöntével nehéz és keserű évek következtek. A Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 1949 közepén disszidált, de elfogták. A szegedi fegyház is börtönbe került, ahol a vallatás következtében a bal fülére elveszítette hallását. Miskolcra szállították a Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére. Itt ismerkedett meg Cifra György zongoraművésszel, akit kőfaragásra osztottak be, és csak fortélyok árán tudta megkímélni a kezét. Szabadulása után egy évet az Állami Ipari Tervező Irodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 1957-től 76-ig a BBC magyar adásának munkatársa volt. Diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. 2006. november 27-én hunyt el Londonban.
A nap imája.
Add meg nekem, irgalom Istene, hogy mindazt, ami tetszésedre van, buzgón óhajtsam, okosan kifürkészem, valóban fölismerjem, neved tiszteletére és dicsőségére tökéletesen teljesítsem. Istenem, mutasd meg helyemet a világban, add, hogy tudjam, mit és hogyan tegyek, amint azt illik, és lelkemnek hasznos. Uram Isten, ne engedd, hogy valaha is elcsüggedjek, akár kedvező, akár kedvezőtlen események közepette. Az előbbiben ne ébredjen bennem kevésség, az utóbbiban pedig ne váljak hitvánnyá. Semminek se örüljek, semmi miatt ne bánkódjak, csak az érdekeljen, ami közelebb visz hozzád, vagy eltávolít tőled. Hadd vessek meg, Uram, minden mulandó dolgot. hadd legyen számomra drága minden, ami örök.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban